Az Úr ezt mondta Mózesnek, de az a vér jel lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és ti rajtatok nem lesz pusztító csapás. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyántól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. 62. Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből, és annak az első versét énekeljük fennállva. 62. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen, szép csak az Úr Istenben.
Mi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Folytatjuk ma is a sorozatunkat, testvérek, a győzedelmes hitről. Az az ige, amelyet a sorozathoz olvasok hozzá, írva található Mózes első könyvében, hallgassuk meg tehát ezt az igét most, Mózes első könyvének a 4. fejezetében, a 8., 9., 10. versében, Kain és Ábel történetéből olvasok. Tehát Mózes első könyve, annak 4. fejezete, a 8-tól a 10. versig terjedő igerészt olvasom. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak, hol van Ábel a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok az én testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére, kiállt hozzám a földről. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, ahogy a zsoltáros megtapasztalta és megírta a zsoltárban, hogy nincs más reménye, nincs más menedéke, csak Te. És nincs más hely, ahol az emberi lélek el tud csendesedni, el tud csitulni külső és belső zajoktól. Szeretnénk mi is így vallani, így megtapasztalni, megélni, átélni ezen az órán is, de életünk minden napján, hogy benned békességre lelünk, hogy benned szabadítót találunk, életünk értelmét leljük meg a téged követésben, a benned való hitben, és szeretnénk átélni, amit a zsoltáros megírt, hogy az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Urunk, azt a nyugalmat vágyjuk tőled elkérni, megkapni, amelyet valóban a benned hívők kapnak csak békességben, ott a te lábaidnál, azt a nyugalmat, amely ki tud zárni minden külső körülményt, minden fájdalmat, minden bántást, minden sebet is, és megnyugszik a lélek, elcsendesedik, megpihen, és felüdülten állat. Szeretnénk így kérni téged, hogy áld meg a mai istentiszteletet, az igét is, igét útját a szívünkbe. Áld meg az istentiszteletünket a veled való közösséggel. Áld meg, Urunk, a veled való találkozással, megpihenéssel és felüdüléssel ezt az órát. És áld meg avval, amit átélt a zsoltáros, hogy egészen a lelke te benned meggyógyult. Urunk, látod, hogy mindegyikünk mivel jött ma a te házadba. Mik a mi terheink, fájdalmaink, nyomorúságaink, lelkünkben hordozott sebek, szívünkben levő törések, olyan jó, hogy mindenről te tudsz. Szeretnénk mindezeket eléd tenni. Így kérünk téged közös imádságban a gyászoló testvéreinkért, akik a héten megálltak a ravatalnál, elbúcsúztak kedves családtagjuktól, és ma elhozták szívük gyászát a te házadba, hogy odaadják neked, hogy tőled kérjenek rá vigasztalást, igazi békességet, a hitben való megnyugvást és örökké való reménységet, hogy a feltámadásban visszakapják halottaikat. Urunk, légy a mi gyászoló testvéreinkkel, áld meg őket szereteteddel, vigaszoddal, kegyelmeddel. Így kérünk a betegjeinkért, a nyomorultakért, szenvedőkért, Urunk, mélységben járókért, azokért, akiket meggyötört az élet, azokért, Urunk, akiket Te is megpróbálsz, mert Te még az igazat is megpróbálod, azt mondja az ige. Könyörülj mi rajtunk, légy betegjeink gyógyítója, árváknak, özvegyeknek segítője, vigasza, légy az erőtleneknek ereje, bennünket pedig élő igéddel táplálja az örök életre. Szólíts meg, tedd a Te szavadat személyessé, légy itt közöttünk, hogy semmi ne vonja el figyelmünket rólad, és a Te igéd átjárjon, megérintsen, gyógyítson, megáldjon minket. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 161-es dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 161-es énekünknek a 3. és az 5. verseit énekeljük el, készülve az ige hirdetés hallgatásához. 161-es énekünk 3. és 5. verseit. A 3. vers így kezdődik, jól tudja földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten. Bizonságtételem alapigéje írva található a győzelmes hitről való sorozatunk fejezetében, amelyet tanulmányozunk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetehez, és a 12. fejezetnek most a 24. versét olvasom. Tehát az igehely a zsidókhoz írt levél 12. fejezete, és a 24. verset hallgassuk figyelmesen. Ti járultatok az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Eddig az ige. Kedves testvérek, van két nagyon különös igei a Szentírásban, amely arról beszél, hogy a vér az Istenhez kiált, és a vér az Istenhez beszél. Ha győzelmes hitet akarunk élni, ha olyan életet akarsz élni itt a földi életben, amely minden körülmény között és minden helyzetben győztesen megáll, akkor kell ismerned és kell tudnod a vér kiáltó szavának tanítását. A mai vasárnapon a sorozatunkban erről lesz szó. Az első ilyen igehely Kain és Ábel története, amelyet mindegyikőtök jól ismer, az első emberpár, két fia, az első két fiú, akik közül az egyik megölte a másikat. Az egyik hitben járt, a másik a saját erejében bízott, a saját teljesítményében. Kettejük áldozatának elfogadása, illetve elutasítása ezt példázza. Ábel ugye juhot áldozott, kifejezve, hogy megváltóra van szüksége, helyettes engesztelő áldozatra, kifejezte ezzel az ő bűnösségét, a jó áldozat az Ószövetségben is kifejezte azt, hogy bizony a bűn zsoldja a halál. A bűnömért valakinek meg kell halni, de elfogadom azt az útat, amit Isten adott, hogy valaki én helyettem, ha megbűnhődik, egy áldozati bárány, ezt Isten beszámítja én értem. Kain áldozatáról olvassuk, hogy ő a föld terméséből vitt áldozatot, és ezt Isten nem fogadta el. Ne úgy nézzetek erre a történetre, mint hogyha Isten válogatós lenne, sokkal mélyebb hitbeli, lelki üzenete van ennek a két áldozatnak. Kain azoknak az áldozóknak az előképe, akik saját teljesítményüket viszik Isten elé, és a saját teljesítményükkel akarnak megigazulást, örök életet elérni Isten előtt. Ő azt hitte áldozatul, amiért ő fáradozott, amiért ő izzadt meg, amit ő kapált, ő vetett, ő öntözött, és úgy vitte, Uram, ezt én csináltam. Ez vagyok én, ez az én teljesítményem, fogadj el engem ezért. De testvérek, nincs ember ezen a világon, akit Isten a saját teljesítményéért, tetteiért fogadna el. Így mondja a Biblia, hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Mindegyikünk, közöttünk a legjobb is, közöttünk a legnemesebb lelkű is. Mózesnek is, és a többi prófétának is szüksége van a megváltóra, Jézus Krisztus engesztelő áldozatára, mert ha nem lenne megváltó, ők is elvesznének, nem csak mi. Kain aztán megsértődik Ábelre, és kihívja a mezőre, és agyonüti, megöli az ő testvérét, és amikor Isten számon kéri tőle, akkor hangzik el a vér szavának a tanítása először a Bibliában, hogy mit tettél, testvéred kiontott vére, kiállt hozzám a földről. A vér kiált Istenhez. Ábelnek a vére kiáltott Istenhez igazságért, kiáltott Istenhez vádként, hogy megölt a testvérem. Kiáltott a vér Isten igazságához, jelezve a bűnt. Aztán van egy másik igehely, ezt olvastam fel pont a sorozatunk fejezetében, a zsidók 12-ben, amely visszatér a kiáltó és az Istenhez beszélő vér kifejezéséhez, és azt mondja, hogy oda járultatok, a hívőkhöz beszél ugye ez a levél, oda járultatok Jézus véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Találunk tehát még egy vért a Szentírásban, ez Jézusnak a vére, amely beszél, kiált Istenhez egészen csuda módon. Ez a vér már nem úgy kiált, hogy megöltek engem. Jézusnak a vére nem az kiáltja, hogy téged érjen utol az ítélet, hanem pont az ellenkezőjét. Jézus vére engesztelő áldozati vér, értünk bűnösökért. Jézus Krisztusnak a vére az kiáltja Istenhez, hogy bocsáss meg nekik. Jézus vérében hívőknek azt jelenti ez, hogyha hisztek az Úr Jézus áldozati vérének érdemében, hogy ez a vér értetek folyta, ti bűnötökért bűnhődött meg Jézus, értetek adta oda az életét, ez a vér azt kiáltja, értünk az Istenhez, hogy bocsáss meg nekik, mert hisznek bennem. Ez a vér már nem vádol, ez a vér üdvözít. Ennek a vérnek a kiáltása sokkal hatalmasabb, mint az Ábel vérének a kiáltása. Hogy megértsük egészen pontosan a Bibliának a vérről való tanítását, egészen vissza kell menni az ószövetségi áldozatokig és az ószövetség egy-két történeteig, hogy egészen nyilvánvalóvá legyen előttünk, hogy hogyan tekint Isten az áldozati vérre, és hogy mit jelentsen ez nekünk, tudnunk kell, hogy mit jelent a vér Isten szíve előtt. Két ilyen történetet hoznék elétek példaként az ószövetségből. Az egyik a Jom Kippur ünnepe, a zsidó népnek máig a legnagyobb ünnepe. Ez a nagy engesztelő napnak az ünnepe, és ez az ünnep előre mutat a nagy péntekre, Jézus Krisztus kereszthalálára. Míg a többi ünnepen az ószövetségi lévita papok együtt munkálkodhattak, és a Szent Sátor udvarán belül, később ugye a Jeruzsálemi templom udvarán belül ölték le a bárány áldozatot, és égették el az égő áldozati rézoltáron, a Jom Kippur ünnepe különbözött minden más zsidó ünneptől. Az összes lévita papnak el kellett hagynia még az udvart is, a Szent Sátor területét, és a nép kívül, a kapun kívül várakozott, és az áldozatot és minden feladatot egyetlen egy személynek kellett végrehajtani, magára hagyatva, ez pedig a mindenkori főpap volt. A Jom Kippur napján a főpap Jézus Krisztusnak az előképe. A Jom Kippur napján a főpap nem lehetett díszes ünnepi ruhájában, le kellett vetnie a hósent, le kellett vetnie a szép ruháit, és föl kellett vennie egyszerű gyolcs éfódot, amit Jézus is viselt, egyszerű fehér vászonruhát, és ebben kellett elvégeznie az áldozatot, ebben a ruhában kellett az áldozati vért bevinnie a szentek szentjébe is. Emlékeztek, hogy a Szent Sátor is, és a Jeruzsálemi templom két részből állt, középen egy nagy függöny választotta el a külső részt a belsőtől, a külső részt hívták szentélynek, ide mindenkor bemehettek a lévita papok, de a legbelső rész, ott volt a frigyláda, a szentek szentje. A legbelső részbe évente egyetlen egyszer mehetett be, és csak egyetlen egy személy a főpap, ezen a Jom Kippur ünnepen. A szentek szentjébe beviszi Áron főpap az áldozati vért Isten szemei elé, és megkeni vele a frigyláda tetejét. Az áldozati vérre, bár a bűneink miatt nekünk van szükségünk, különösen fogalmazok, az áldozati vérre elsősorban Isten igazságának van szüksége. Ő feléje fizeti ki a főpap az engesztelést, elégíti meg az Isten igazságát a bűnösök miatt. Amikor a szentek szentjébe bevitte a főpap a vért, gondoljatok bele, hogy távol volt ez a cselekmény azoknak a szemeitől, akikért az áldozati vér hozta az engesztelést. Az Isten szemei tekintettek erre az engesztelő vérre, és elégedtek meg, és adtak kegyelmet a bűnösöknek, akik ebben az áldozati vérben bíztak. A másik történet szintén a zsidó nép történetéből való, az egyiptomi kivonulás előestéjén a 10. csapás, a páska bárányos történet, ismeritek mind. A 10. csapás ugye az egyiptomi első szülöttek megölése volt. Isten ítéletet tartott Egyiptomon, akik 430 évig sanyargatták az ő népét, és vízbe kellett folytani minden megszületett zsidó kisfiút. Isten ott tartott ítéletet azon a pogány népen. Nem tértek meg évszázadokon keresztül a zsidó nép egyisten hívő bizonságtételére, ragaszkodtak babonáikhoz, mágiáikhoz, sötétségükhöz, bálványaikhoz. És ezen az estén Isten kiadta a parancsot az ő népének, hogy minden család vágjon le egy bárányt. Ezt hívták Páska báránynak. A Páska bárány vérével meg kellett kenni azokat a házakat, az ajtófélfákat, a szemöldökfát, ahol az ő népének tagjai laktak, és úgy vette ezt Isten, hogy keresztül vonul ugye a pusztító angyal Egyiptom fölött éjszaka, a zsidók házai fölött is, de csak onnan ragadja el az elsőszülöttet, ahol nincs ott az áldozati vér. Tehát ha nem lett volna ott az áldozati vér a Páska bárányba, ha csak egyetlen egy zsidó család nem hitt volna, hogy ez humbug, ezt akkor nem csináljuk meg, mert nem hiszünk benne. Ha itt tettek volna, onnan is elragadta volna a pusztító angyal annak a családnak az elsőszülöttjét. De a zsidók bíztak Isten szavában. Isten mindössze ennyit kért tőlük, higgyetek az én szavamnak, és helyezzétek életeteket a Páska bárány vérének az oltalma alá. A köszöntő igét a 2 Mózes 12.13-ból olvastam. Ha meglátom a vért, elmegyek mellettetek, és nem sújt le rátok a pusztító. Isten meglátta a vért, és mondja, ott már abban a házban meghalt valaki az elsőszülött helyett. Meghalt a Páska bárány. Onnan nem ragadott el senkit. De az egyiptomiak nem helyezték magukat a Páska bárány vérének oltalma alá, és őket utoléri az ítélet. Mindez a két történet példázza azt, hogy az engesztelő vér, amelyet Isten nagyon komolyan vesz, és az engesztelő vérben való hitet Isten végtelenül komolyan veszi. Erről szól az új szövetség. Jézus az Isten báránya mutat rá keresztelő János Jézusra, őt adja áldozati bárányként Isten a világ minden bűnösért, ő áldoztatik fel, az ő vére folyik ki a bűnösök helyett, a bűnösök vére helyett Jézusé ontatik, engesztelő áldozatul. És aki az ő vérében hisz, aki hiszi a szívében, hogy az én bűneimért nagypénteken megbűnhődött Jézus, annak az élete hitáltal Jézus vérének az oltalma alá kerül. Aki ezt hiszi, az soha nem megy ítéletre. Aki ebben hisz, hogy Jézus bűnhődött meg ő helyette, Jézus engesztelő vérének érdeméért ő neki örök életet, és teljes bűnbocsánatot ad az Isten. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, ugye Ábel vére kiáltott Istenhez Kain miatt. Mondtam az elején, hogy ez egy vádló kiáltás volt. Testvérek, döbbenetes, amit ez az ige nekünk tanít, és a zsidókhoz írt levél is kihangsúlyoz, hogy beszél az Ábel vére, csak Krisztus vére még hatalmasabban, de beszél az Ábel vére is. Ez a vér azért kiált, mert mi vétkeztünk. És a kiáltott az Ábel vére Istenhez, tidd el, hogy azoknak a vére is kiált Istenhez, akiket te bántottál meg. Ha valakit becsaptál, ha valaki felé igazságtalanságot követtél el, kiált annak a vére te ellened. El ne feledjük, hogy lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy tiszteltes úr, mi nem vagyunk gyilkosok. Hogyan tanít Jézus a hegyi beszédben? Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Én meg azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, már gyilkosságot követett el ellene a szívében. Azt mondja Jézus, hogy aki haragudott, vagy gyűlölt egy picit is, az már gyilkos. Nem különb Kainnál. Az Isten szentsége ezt a mértéket adja. Jézus tanítása. Nem bújhatunk ki alóla, és van-e olyan közöttünk, akinek a szívében ne lett volna már gyűlölet? Van-e olyan közöttünk, akinek a szívében ne lett volna harag valaki felé? Testvérek, mind gyilkosok vagyunk. Még ha nem is úgy ontottunk vért, ahogy Kain, a szívünkben, az érzéseinkben, valamikor már mind gyilkosok voltunk. Ábel vére kiált Istenhez, és hidd el, azoknak a vére is Istenhez kiált vádlóan ellenünk, akikre mi haragudtunk, akiket mi bemártottunk ármánnyal, hazugsággal, gonoszsággal, akik felé mi vétettünk, azoknak a vére kiált Istenhez. Mi miattunk, vádló módon, hogy mit tettünk mi ő ellene. És Isten hallja a kiáltó vérnek a szavát. Ha valakit bántottál, ha valakiről hazugságot mondtál, ha valakit elárultál, az a fájdalom, amit te okoztál neki, kiált ellened Istenhez. A második tanulság, én úgy gondolom, hogy az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy Isten tényleg mindent tud. Mindent tud rólunk. Pogány vallásokban levő istenkép olyan különös. Az iszlámnak az Allahja, ugye egy kitalált bálvány, Isten nem létezik ilyen, hogy Allah. Allah annyira gyenge Isten, hogy az agyakpoháron nem lát át az ő hitük szerint. Ugye Mohamed megtiltotta a bor ivását a követőinek, de agyakpohárból megmeri inni a muzulmán a bort, mert azt nem látja Allah. Hát milyen Isten az, aki az agyakpoháron se tud átlátni, az nem Isten. A mi Istenünk azt is tudja, ami a te szíved legrejtettebb zugában van. Hogyan éreztél, érzel valaki iránt? Mit tettél? Olyanokat is tud, amiről senki nem tud. Hogy mit követtél el? Milyen útjaid voltak? Hol voltál és ott mit csináltál? Isten mindent tud. Minden csúsztatásunkat, minden ferdítésünket, minden álnokságunkat ismeri. És nagyon sokszor a hívő emberek sem gondolnak abba bele, hogy a bűneink kiáltanak az Istenhez. Hogy a hazugságaink, a ferdítéseink, az apró kis csúsztatásaink kiáltanak az Istenhez. Úgy, ahogy Ábel vére is kiáltott az orosz Kain miatt. Mennyi-mennyi hang lehet, ami a mennyben kiált ellened? Mennyi hang? Mennyi fájdalom, mennyi bántás, ami mind-mind kiált miattad az Istenhez. A harmadik tanulságunk, Jézus a hegyi beszédben beszél a szálka és a gerenda viszonyáról, emlékeztek az igére. Azt mondja Jézus, hogy miért nézed a szálkát atyád fia szemében? Miért nem veszed észre magadéban a gerendát? Hogy mondhatod az atyád fiának, hogy hát testvérem, hadd vegyem már ki szemedből a szálkát, amikor a tiédben ott a gerenda. Gondoljatok bele, hogy mekkora egy szák, ami belemegy a kis újbegyünkbe, és néha egy nappal később vesszük észre, amikor már kicsit meggyűlt és gennyedzik, és mekkora egy gerenda kinn a fatelepen, fél tonnás vagy egy tonnás hatalmas gerendák is vannak. Mi az egy szálkához képest? Testvérek, azt mondja Jézus, hogy te olyan hamar észreveszed mindenki másban a legkisebb hibát. Azt mondja a szálka gerenda tanítása Jézus, hogy olyan az ember, hogy a másikban a szálkányi bűnt, hibát, vétket azonnal észreveszi. És azt neki szóvá kell tenni. Oda kell menni, hogy ezt ki kell vegyem a te életedből, a te szemedből. Hogy tudtál ilyet csinálni, miért nem így és így csinálod? Olyan döbbenetes, hogy az ember, ha másról van szó, nagyon tudja, hogy a másiknak mit kellett volna csinálni, mondani, hogyan kellett volna dönteni. Egy másodperc alatt kész a szívünkben az elítélő vélemény a másik szálkája miatt a másikról. De azt mondja Jézus, hogy én veled nem a mások szálkáiról akarok beszélni. Én veled a te gerendáidról akarok beszélni. Ezt jelenti Jézus mondata ott a hegyi beszédben. Te ne a mások szálkáival foglalkozz. Ne a mások apróbb cseprő bűneivel, hibáival. Veled Isten a te gerendáidról akar beszélni. Vajon engedjük-e, hogy Isten beszéljen velünk a mi gerendáinkról? Nem a mások szálkáiról, hanem a miénkéről. És nekünk nem szálkánk van, hanem gerendánk. Ez az igazi probléma. Mi a mások szálkáival szeretnénk foglalkozni, sőt, mi Istennek a mások szálkáiról szeretnénk beszélni is. Isten meg leállít most, és azt mondja, hogy nem arról kell beszélnünk. A te gerendáidról kell beszélnünk. Téged nem a mások szálkái veszejtenek el. Téged a te gerendáid tudnak elveszejteni. Engedd, hogy Isten beszéljen veled a te gerendáidról. Aztán azt mondja Jézus, negyedik tanulságunk, hogy amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Testvérek, amikor a győzelmes hitről van szó a sorozatban, akkor mindig úgy kell látni az Úr tanításait, hogy minden tanítást azért ad, hogy benne győzelmes hit tudjon az ő igéjét hallgatva megszületni, kifejlődni, megerősödni. Ha nem így hallgatjuk, nem lesz győzelmes hitünk, nem lesz győzelmes életünk. Amilyen mértékkel mértek, mondja Jézus, nektek is olyannal mérnek. Olyan különösen tudunk mi mérni. Máshogy mérjük magunkat, de ugyanazt a bűnt elköveti más, ott megint máshogy mérünk. A másikat elítéljük, de ha magunk csináljuk ugyanazt, akkor magunkkal olyan elnézőek vagyunk. Mondta, milyen mértékkel mérsz másokat? Neked is olyannal fognak ám mérni. Tudsz-e irgalmasságot gyakorolni ott, ahol Isten is irgalmasságot gyakorol? Tudod-e elfedezni mások hibáit, tévedéseit szeretetből az Úr dicsőségére? Itt nem a bűn eltusolásáról van szó, hanem a másik hibáinak kegyelmes elfedezéséről. Lehet, hogy valaki a családodból mindig előhagy valamit fürdés után, vagy a konyhában, nem teszi vissza a kenyeret a kenyértartóba, nem teszi vissza a kést a helyére, az elfedező szeretet visszateszi a kenyeret, visszateszi a kést, visszateszi a szappant a szappantartóra. Nem felhánytorgatva, hogy már 150-szer én is megint visszatettem, hanem szó nélkül. Milyen mértékkel mérsz? Neked is olyannal mérnek, mondja Jézus. Az utolsó napon fogunk megdöbbenni, hogyha mi nagyon komoly mércével mértünk másokat. Ha mellettünk élő hívőt nagyon-nagyon komolyan megkritizáltuk, nagyon mindig megmértük, hogy a hogyan él, mit csinál, mit mond, miért nem úgy dönt. Az utolsó napon Jézus azt mondja, hogy most akkor téged is mérjünk meg a te mércéddel. Szigorúan mértél, akkor szigorúan méretsz meg. De ha irgalmasan mértél, irgalmasan méretsz meg. És az ötödik tanulság, azt mondja Isten ott a zsidóknak az egyiptomi kivonulás előestéjén, ha meglátom a vért, kihagylak benneteket. Isten csak ennyit kért a zsidóktól ott, hogy helyezzétek hitben életeteket, a páska bárány vérének oltalma alá. Ez egy nagyon komoly hitet követelt. Minden zsidó tudta, hogy jön Isten pusztító angyal az éjszaka. És kellett abban hinni, hogy mi bekentük az ajtófélfát a páska bárány vérével, nyugodtan lefeketünk aludni, és nyugodtan fölkelhetünk reggel. És így is tettek. Hittek, bíztak Isten kimondott szavában. Hittek annak, amit Isten mondott, és életüket az áldozati bárány vérének oltalma alá helyezték. És megmenekültek az ítélettől. Krisztus evangéliuma nagyon hasonlatos ehhez, ami az egyiptomi szabadulásnál ott akkor a zsidókkal történt. Jézus adta a vérét a mi bűneink miatt. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. A keresztény hit abban való hit, hogy életemet, az értem önmagát feláldozó Krisztus vérének érdeme alá helyezem. Ennek az oltalmába, hogy az én bűneimért, az én gonoszságaimért, az én konokságaimért, ott Jézus a Golgotán megbűnhődött. aki ezt elhiszi, aki tehát az áldozati vér védelmébe helyezi életét hitáltal, azt elkerüli az ítélet. Drága dolog, amit tanít a Biblia. Van értet szóló, engesztelő áldozat, amibe te belekapaszkodhatsz. A zsidókhoz írt levél egyébként számtalan fejezetében beszél erről. Hadd olvassak egy kicsiny szakaszt ugyanebből a levélből, a 9. fejezet 11-től 14-es versét. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Krisztus vére hatalmasabban kiállt, mint az Ábel vére. Testvérek, ez azt jelenti, hadd hirdessem nektek örömmel, hogy nagyobb a Krisztus értet kiáltó vérének ereje, mint az ellenet kiáltó Ábelek vére. Hatalmasabb az az engesztelés, amelyet Isten fia elvégzett értünk, mint az a rengeteg bűn, amelyet mi követtünk el Isten ellen. Hatalmasabb a váltság, mint sem el tudnád képzelni. Csodálatosabb az a szeretet, amivel téged Isten szeret, és hatalmasabb, kimondhatatlan mértékekkel hatalmasabb, mint a bűn ellen való harag. Isten ezt hallja a Krisztus hozzákiáltó vérében, bocsáss meg neki, mert hisz én bennem. Van-e ilyen hitünk, amely Krisztus engesztelő áldozatát ragadta meg? Van-e ilyen hitünk, amely oda helyezte már hitben életünket a Jézus kiontatott vérének érdeme alá? Hatalmas ez a váltság, te is beleférsz. Érted is, hogy a drága vér, hogy te kegyelmet kapjál, teljes bűnbocsánatot, örök életet, örök üdvösséget. Érted ontatott, miattad kiált, hogy elnevesz. És csak annyi a dolgot, hogy higgy az Isten szavában, és bízz Jézus értett kiontatott vérében. Egy történettel fejezem be ma is. Oliver Cromwell idejében történt, hogy halálra ítélt valakit a nagy vezér, Oliver Cromwell, aki vétkezett ellene, és felkereste őt a vétkező fiatal embernek az édesanyja, és kérte, hogy adjon neki kegyelmet, hiszen ő az egyetlen fia. De Oliver Cromwell hajthatatlan volt, mondta neki, hogy a fiad vétkezett, holnap délben, ha megszólal a harang, kivégezzük. Amint meghallja a hóhér a harangszót, lesújt rá az ítélet. Az édesanyja elment, eljött a másnap, eljött a dél, ott voltak a kivégzésen mind Oliver Cromwell is, jött az elítélt, a hóhér, válták a déli harangszót. A harangozó meghúzta a kötelet, húzta, de a harang nem szólalt meg. Mindenki csodálkozott, hogy hát nem szólal meg a harang. A hóhér ugye addig nem hajthatja végre az ítéletet, csak harangszókor. Húzták percekig, de nem szólalt meg a harang. Többen föl siettek, hogy hát mi van ezzel a haranggal. Megtalálták az édesanyját, aki két kezével fogta le a harangnak a nyelvét, és ugye ide-oda csapkodástól szétzúzódott véresre a két kézfeje, de így akarta a fiát megvédeni az ítélettől. Levezették az asszonyt a toronyból, oda vezették Oliver Cromwell elé, aki meglátta, mi történt, megértette, hogy az asszony mekkora áldozatot hozott, hogy a fia életben maradjon, és azt mondta, hogy kegyelmet kap a fiad. Ez a történet eszünkbe kell juttassa Jézus Krisztust. Ő az, aki értünk állt oda a vesztőhelyre, értünk bűnhődött, hogy mi nekünk örök életünk legyen. Az ő vére ontatott ki azért, hogy a miénk az ítéletben ne ontasson ki. Őt büntették meg mi miattunk, hogy nekünk legyen reménységünk, hogy mi tudjunk vigasszal reménykedve nézni az örök élet felé. Így nézünk a földi életben hittel, a halálunk felé is, amely a hívő embernek nem ellenség, hanem egy ajtó, amelyen beléphet Isten országába. Így nézünk hittel Jézus engesztelő áldozatáért a gyászban is előre, hogy a hitben elhunyt szeretteink ott vannak Istennél. És Jézus vérének érdeme őértük is szólt. Ha ebben bíztak, ebben hittek, élni fognak ők is örökké. Ha ebben hiszünk, élni fogunk mi is örökkön örökké. Áldott legyen Jézus engesztelő vére, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Amen. A 465. dicséretünk első versét énekeljük, válaszul az igehirdetésre. 465. énekünk első versét énekeljük, testvérek, felelve az igehirdetésre. Keressük ki énekes könyvünkből a 465-ös éneket. Az első verse így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vesse meg. Szelíd szemed, Úr Jézus. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Biblia elénk adja a kiáltó vér tanítását. Bizony, Urunk, eszünkbe hozod azt a sok vétket, amelyet ellened és emberek ellen elkövettünk. Mennyi kiáltó hang lehetett mindeddig életünk ellen, vádlóként, amely hozzád kiáltott, hiszen oly sok embert bántottunk, oly sok emberbe belemartunk szavainkkal, de sokszor, ha nem is tudnak róla, gondolatainkkal, érzéseinkkel, mennyi ember felé vétkeztünk már. Urunk, köszönjük, hogy bár ellenünk is kiáltanak a mi vétkeink, hatalmasabb az a kiáltás, amit Krisztus vére érettünk, kiált, hogy bocsáss meg. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Jézus Krisztust adtad áldozati báránként az egész világ bűnéért, hogy ő az Isten báránya, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Köszönjük, hogy az ő engesztelő áldozata teljes és tökéletes. És hogy aki az ő vérének érdemében hisz, annak az életéből valóban elvétetett az ítélet, levetetett róla a harag, az ítélet, és ha itt a földön át is kell élni nyomorúságokat, mélységet, betegséget, próbát, ez az élet kegyelembe fogadott, megmentett, Krisztusban elrejtett élet akkor is. Szeretnénk, Urunk, evel a hittel hinni, bízni, és a Jézus Krisztus vérének érdemét megragadni. Urunk, úgy, ahogy az ószövetségi nép azon a kivonulásos előestén megragadta hitben a páska bárány vérének oltalmát, és elhitték a szívükben, hogyha így tesznek, őket nem sújtja a pusztító. Add, hogy mi is így bízzunk, így higgyünk, és a szívünkben elhiggyük, hogyha Jézus engesztelő áldozatában bízunk, soha nem kell ítéletre mennünk. Köszönjük neked a keresztény hitet, köszönjük neked a reménységet, amelyet Jézusban adtál. Köszönjük az örök élet ajándékát, amelyet a benned hívők kapnak. Köszönjük, Urunk, hogy a hívő ember a halál pillanatában beléphet a te országodba. Átlép e világból a te világodba, a láthatatlan világba, abba a világba, ahol nincs jajszó, ahol nincs sírás, ahol nincsenek temetők és kórházak, ahol nincs fájdalom, ahol te vagy a veled való közösség csodája örökkön örökké. Köszönjük, hogy ezt készítetted el a téged szeretőknek. Áldott légy ezért a vigasztalásért, amelyet adtál nekünk hitáltal. Így kérünk téged a gyászoló családért, akik eljöttek házadba, légy az ő szívük fájdalmával, hogy a keresztény hit reménysége, Jézus Krisztus öröksége átjárja őket vigasztalóan, felemelje őket a mélyből, felszárítsa könnyeiket. És add, hogy ez a vigasz, ez a reménység egészen ott élhessen a szívükben. Öled át őket kegyelmesen, irgalmasan, vigaszoddal, szereteteddel. Könyörülj a betegjeinken is, Urunk, akik testi fájdalmak között, kórházakban vagy odahaza vannak. Légy az ő gyógyítójuk, és add, hogy az ő szívük hite odaforduljon feléd a nyomorúságban, a betegségben, és ők is tudjanak örvendezni, hittel megragadva örvendezni az Úr Jézus áldozatának, az ő engesztelő vérének, érdemének. Köszönjük, Istenünk, hogy magadhoz hívsz, hogy nem akarod, hogy elveszünk, hogy te szolgáltál Jézusban, hogy a mi bűneink eltöröltessenek. Áldott légy ezért, add, hogy a szívünk örökre a tiéd legyen. Amen. A csendes percben mindegyikünk szíve imádságát, fohászát vigye oda magában Isten elé. Az Úr hallgassa meg az imádságukat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 465. dicséretnek a maradék versei a másodiktól a negyedikig. Keressük ki tehát ismét a 465-ös énekünket. 465-ös énekünkből az elsőt már elénekeltük, a másodiktól énekeljük végig a negyedikig. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok, adjon békét, bocsánatot. Szelíd szemed, Úr Jézus.